Kegyelemlékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Magasztaljuk Urunkat együtt énekszóval, énekeljük a 138. Zsoltárunk első verszakát. Helyünket elfoglalva folytassuk énekléssel Isten tiszteletünket. 264. dicséretünket énekeljük mind az 5 versével. Istentől szeretünk megáldása, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Nyíljon meg a szívünk az örökkévaló Isten beszéde előtt. Ez a beszéd most Ézsaiás prófétán keresztül hangzik hozzánk, Ézsaiás könyve 35. részéből a következőképpen. Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vígad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vígad, vígad örvendezik. Része lesz a Libanon pompájában, a Kármel és Sáron díszében. Meglátják az Úr dicsőségét, Istenünk méltóságát. Erősítsétek a lankadt kezeket, tegyétek erőssé a roskadozó térdeket. Mondjátok a remegő szívűeknek, legyetek erősek, ne féljetek. Íme jön Istenetek, és bosszút áll, jön Isten, és megfizet, megszabadít benneteket. Akkor kinyílnak a vakok szemei, és megnyílnak a süketek fülei. Szökelni fog a sánta, mint a szarvas, és újong a néma nyelve. Mert víz fakad a pusztaságban, és patakok erednek a pusztában. Tóvá lesz a déli báb, és víz fakad a szomjú földön, ahol azelőtt sakálok tanyáztak, nád és káka terem. Jól megépített útja lesz, amelyet szent útnak hívnak. Nem jár azon tisztátalan, csak az Úr népe járhat rajta, bolondok nem tévednek rá. Nem lesz ott oroszlán, nem megy rá ragadozó vad, ilyen nem lesz található, hanem a megváltottak járnak rajta. Amikor visszatérnek, akiket az Úr kiváltott, újongva vonulnak a Sionra. Öröm koszorúzza fejüket örökre, boldog örömben lesz részük, a gyötrelmes sóhajtozás pedig elmúlik. Legyen áldott Úrunk Istenünk szaváért, ígéreteiért. Zárjuk a szívünkbe valóban, tegye ő áldottá, hogy ne csak a hallgatói legyünk, hanem a cselekvő is a szavának. Helyünket elfoglalva most imádságban válaszoljunk az ígére. Mindenható Istenünk, szeretnénk az angyali seregekkel együtt vallani. Szent, szent, szent az Úr, a seregeknek Ura. Teljes az egész föld ő dicsőségével. Megvalljuk, Urunk, bűnbánattal, hogy olyan sokszor meglopjuk a te dicsőségedet. Oly sokszor nem adunk neked dicsőséget, amikor pedig egészen nyilvánvaló, hogy minden neked köszönhettünk. Amikor te őriztél meg, te ajándékoztál meg, te igazítottál el, te segítettél egyről a kettőre jutni, és akkor vagy szó nélkül tudomásul vesszük, vagy elkezdünk dicsekedni, vagy még a te áldásaid birtokában is elégedetlenek vagyunk. Istenünk, légy irgalmas nekünk bűnösöknek. Bocsáss meg azt a bennünk lapuló, rejtett dicsőség vágyat, ami újra és újra szóhoz jut az életünkben. Bocsáss meg, hogy provokáljuk sokszor, hogy dicsérjenek meg bennünket. Bocsáss meg, hogy ez a régi romlott természetünk ennyire éhes a dicsőségre. Segíts el minnyájunkat, Istenünk, oda, hogy tudjunk egyedül téged dicsőíteni. De téged teljes szívünkből, egész lényünkkel dicsőíteni, magasztalni és áldani, mert egyedül te vagy Isten, és egyedül te vagy méltó minden dicséretre. Engedd, kérünk, hogy ez a mostani Isten tiszteletünk is ennek a jegyében menjen végbe. Köszönjük hűségedet, köszönjük, ahogy hordoztál az elmúlt héten, és köszönjük testi és lelki ajándékaidat, amiket adtál. Arra kérünk, segíts el minket még több világosságra. Hadd ismerjünk meg mindenek felett téged magadat sokkal jobban. ennek fényében pedig hadd ismerjük meg önmagunkat is, a magunk valóságos képét. Ugyanakkor ragyogtasd fel előttünk, hogy kikké akarsz formálni minket. Köszönjük, hogy még mindig nem mondtál le rólunk. Kérünk alázatosan, hogy gazdagíts meg minket most is, szent lelked által, Jézus Krisztus életeméért. Ámen. Isten üzenetének meghallgatására készüljünk énekléssel, énekeljük a 379. dicséretünk első két verszakát. Előbb olvasott igeszakaszból hangzik hozzánk Isten igéje, Ézsaiás próféta könyve 35. részéből. Örülni fog a puszta és a szomjú föld, végad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Erősítsétek a lankadt kezeket, tegyétek erőssé a roskadozó térdeket. Mondjátok a remegő szívűeknek, legyetek erősek, ne féljetek. Íme jön Istenetek, és bosszút áll. Jön Isten, és megfizet, megszabadít benneteket. Akkor kinyílnak a vakok szemei, és megnyílnak a süketek fülei. Szökelni fog a sánta, mint a szarvas, és újjong a néma nyelve. Mert víz fakad a pusztaságban, és patakok erednek a pusztában. Foglaljuk el a helyünket most. Az egyetemes ima hétnek a témája az volt, hogy együtt az úton az Úr Jézus Krisztussal. Erről szóltak az igék és az igei hirdetések a mögöttünk álló napok estéim. Az utolsó estén pedig arról hallhattunk, akik részt vehettünk azon az Isten tiszteleten, hogy ünnepelve az úton. Habakuk próféta könyvéből hangzott az egyik ige. Az a rész ott a könyvnek az utolsó verseiből, ahol a szabadító Úrról van szó. Arról az Úrról, aki bennünket, embereket enged magaslatokon járni. A másik igeszakasz pedig, amelyet hallhattunk azon az estén, Pál apostolnak a Filippiekhez írott levelében található, és ez a biztatás árad belőle felénk, hogy örüljetek az Úrban. Ismét mondom, örüljetek. Örömmel a szívünkben haladhatunk az Úr útján előre. Szabadító Istenünk van azóta is. Ezek a gondolatok, ezek az igék ott vannak a szívemben, és átmelegítik a szívemet, és ezért is, mert ilyen Istenünk van, és olyan jó rácsodálkozni erre, és szükségünk is van, hogy újra és újra rácsodálkozunk, ezért is olvastuk és hallottuk most ezt az igeszakaszt Ézsaiás próféta könyvéből. prófétai igehirdetés ez, ami akkor hangzott el, amikor Izrael népe még a babiloni fogságban volt. De Isten már arról beszélt nekik, hogy mi lesz majd utána. És igazából már ez is lelki gondozás volt, hogy az a nép, amely ott élt az idegen földön, már ezzel foglalkozhatott, ez kerülhetett a gondolatai középpontjába, hogy Isten csodálatos jövőt készített nekünk. És ennek a prófétai igehirdetésnek a kulcsmondata ez, hogy íme jön Istenetek, és megszabadít benneteket. Isten szabadító Úr. Nincs az a bűn, amire ne lenne bocsánat. Nincs az a szenvedély, nincs az a megkötözöttség, amiből ő ne tudna kiszabadítani bennünket, azokat, akik hozzáfordulnak. Nincs olyan öröklött tulajdonság, vagy rossz beidegződés, vagy másokat terhelő szokásunk, amiből ő ne tudna szabadulást adni. Azt is láthatjuk és tapasztalhatjuk, hogy Isten mindazokat, akik hozzáfordulnak szabadításért, nem leszoktatja úgy apránként, és nem is úgy történik, hogy erősítgeti őket úgy napról napra, hogy aztán egyszer csak majd ők a saját erejükkel elhagyhassák, ami rossz. Hanem ő valóban szabadító Úr, és ez azt jelenti, hogy az ő szavára lehullnak a bilincsek. Az ő szavára csodák történhetnek. Olyanok is, mint amelyekről most itt Ézsaiás próféta könyvéből hallottunk. Hogy víz fakad a sivatagban, a pusztában. Hogy a vakok szemei megnyílnak. Hogy a kétségbe esett embernek újra reménysége lesz. Hogy az, akinek a lábai inogtak, és a kezeiben nem volt erő, és a félelem szorította össze a szívét, az ki tud egyenesedni. Belső tartása lesz. És annak, aki lemondott már magáról talán, meg arról, hogy van jövője, hogy van értelme az egész életének, egyszerre csak célja lesz. Reménység éled a szívében. Jó lenne, hogyha ma engednénk, hogy ez az örömhír, hogy Isten szabadító Úr, és így közeledik felénk is, ez úgy igazán beszivároghatna a szívünkbe, és átjárhatna bennünket. Egyedül ő tudja azt, hogy most itt közülünk is, ki milyen lelki állapotban van. És ő tudja azt is igazán, hogy miért jutott oda, ahol éppen tart. Hogy miért van esetleg csüggedés vagy kétségbeesés a szívünkben. Hogyha egy kicsit megpróbáljuk beleélni magunkat, a fogságban lévő, élő népnek a lelki helyzetébe, akkor ezek a képek, amelyeket itt a próféta elénk tárt, még inkább megelevenedhetnek számunkra, és még többet mondanak. Azt a népet akkor ott megterhelte a múltja. Az, hogy ők vétkeztek Isten ellen. Mert bálványokhoz fordultak, és mindenféle buta bálványokat kezdtek el imádni. Isten szövetséget kötött velük. Ők azonban megszegték ezt a szövetséget. És ennek az lett a következménye, hogy magukra maradtak. És az a nép ott akkor már azért úgy eljutott odáig, hogy igen, megérdemeltük az Isten ítéletét, amely a fogságban nyilvánult meg és következett be. De nagyon megterhelte a jelene is a népnek a tagjait ott, akkor ott a babiloni fogságban. az, hogy messze vannak a szülőföldjüktől. Nagyon messze, idegen nép között. Hogy otthon gyakorlatilag minden romokban van, mert az ellenség minden tönkretett, felgyújtott, elpusztított. Itt vagyunk idegenben, s ki tudja, hogy haza mehetünk-e még valamikor is. Ezt ugyan Isten megígérte, még a fogságba kerülésük előtt, hogy lesz majd szabadulás onnan a babiloni fogságból. Jeremiás próféta volt ennek a hirdetője. De voltak olyanok, akik nem vették ezt komolyan, akik nem hittek az Isten ígéretében. Aztán olyanok is voltak közöttük, akik ugyan elfogadták Isten ígéretét. Bíztak benne, de ahogy telt az idő, ők is egyre csüggettebbekké váltak. A nyomorúság idején az egyik bajunk mindig az, hogy tiltakozunk ellene. Nem látjuk a célját, az értelmét, és ezért megkeseredünk. A másik baj pedig az szokott lenni, hogy lemondunk arról, hogy majd még jobbá lehet ez. Vagyis igazából arról, hogy beteljesíti Isten azt, amit ígért. És az is baj szokott lenni, hogyha megszokja az ember azt, amiben éppen van. Talán mi is tapasztaltuk, hogy azért többé-kevésbé meg lehet szokni dolgokat, még rossz helyzeteket is, még a rabságot is, különösen aki már abba született bele, annak már kevésbé tűnik fel, mert nem tudja valójában, mit is jelent, és milyen is a szabadság. Mindezektől a lelki nyomorúságoktól azonban Isten meg akarja szabadítani a népét, és azt mondja, hogy a fogságnak célja van. Aztán a fogságnak vége lesz. És a fogság után neki a népével nagyon szép terve van. És már most készülhetnek erre, hogy majd akkor használható eszközei lehessenek uruknak. És már most megkönnyíti a fogság nyomorúságának az elviselését az, hogy ők hisznek Isten ígéretének. És így gondolnak a jövőjükre, hogy lesz egyáltalán jövőnk, és hogy mindannak is van értelme, amiben éppen benne vagyunk. Isten így akarta tartani a lelket az ő népében, sőt, lelket önteni az elcsükkettekbe. Most úgy érzik ezek az emberek, hogy Isten nélkül élnek, távol van Isten, és minden olyan kietlen, olyan sivár, olyan reménytelen. De nehogy azt higgyék, hogy ez a normális állapot. Hogyha visszatérnek az Isten szövetségébe, akkor kivirágzik a puszta, akkor vízfakad a sivatagban, újra megjelenik az élet. Akkor lesz értelme mindennek, és akkor majd gyümölcsök teremnek. Hét képet sorol fel igazából itt Izsiás próféta. Mind a hetet nem fogjuk tudni most egy istentisztelet keretében részletesen végig gondolni, ezért lesz olyan, amelyről egy kicsit bővebben lesz majd szó, és lesz olyan, amelyről kevésbé részletesen. Az első kép, az a sivatag képe. Azt mondja igazából a próféta itt ezzel, hogy Isten nélkül olyan az ember lelke, szíve, élete, mint a sivatag. De még az ő népének az élete is olyanná válhat, amikor eltávolodnak uruktól. Az ember körbenéz, és nem lát életjeleket. Homok, homok, és homok. mindenfelé. Néha szélteretedik, és az viszi a homokot. De attól meg valójában védekezni kell, mert sérti az embert, mert rossz és kellemetlen, szemébe kerül. Milyen a sivatag? Hát amikor éppen nem fúj a szél, nem mozdul, akkor olyan, mint a halál. Ha megmozdul, ha jön a szél, felkavarja a homokot, akkor meg bántja azt, aki ott tartózkodik. Aki beleláthat emberek életébe, helyzetébe, lelki állapotába, kicsit mélyebben, az bizonyára bólogatni tud, hogy az ember szíve és lelke is válhat ilyenné, ilyen sivatagbá, hogy nincsenek életjelek, nincs öröm, nincs kedvesség, nincsenek igazán meghitt és tartalmas kapcsolatok. Elsivárosodik minden. Valahogy úgy, mint ahogy történt egy kamaszodó gyermek családjában, aki arról mesélt, hogy egyre jobban szenvedtek már attól, hogy olyan kihaltá és szétesülvé vált a család élete. Amikor hazaértek ki az iskolából, vagy a felnőttek a munkahelyről, mindenki bevonult a maga kuckójába, és ott végezte a maga dolgát. És ha néha együtt étkeztek, akkor sem nagyon tudtak beszélgetni. Akkor is sokszor csak olyan butaságokról volt szó. Vagy máskor meg az volt a probléma, hogy valaki olyan lehetetlenül viselkedett, elrontotta a hangulatot, és a többiek inkább gyorsan felálltak, és visszavonultak a szobájukba. Aztán egyszer a család egyik tagja elhatározta, hogy valamit azért mégiscsak tenni kellene. Hát ez így nincs jól. És végül is kitalálták, hogy egy közös programot szervezzenek, elmennek valahová, ezt így is gondolták, és aztán valóban elmentek. És kiderült, hogy nem tudnak igazából már mit kezdeni egymással. Nem tudnak beszélgetni egymással. Ha valaki megszólalt, és a saját örömeiről, vagy éppen gondjairól, bajairól, saját magáról akart beszélni, akkor az látszódott, hogy a többieket ez nem nagyon érdekli, és elment a kedve attól, hogy tovább folytassa. Sivataggá válhat egy család élete is. És ebben az őrült rohanásban, melyben telnek a mindennapjaink, mindannyiunkat fenyeget ez a veszély. Elhalnak, kiszáradnak az emberi kapcsolatok, kiszáradnak a párbeszédek, kiszárad az ember szíve. Hogyha meg megmozdul, akkor olyan indulatok vagy gondolatok mozdulnak meg benne talán, amelyek bántják a többit, mint amikor szélterekedik a sivatagban. Védekeznünk kell egymás ellen. Hogyha ebben a sivatagban megjelenik Isten, mert erről szól igénk, hogy Isten ott a sivatagban is Úr, de akkor mi történik? Örülni fog a sivatag és a szomjas föld, vígad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Biztos, hogy ismerjük ezt, és hogyha jön egy rövidebb esős időszak, akkor valóban micsoda élet támadhat még a sivatagos területeken is. És azt látjuk itt, hogy szándékosan említi az ige Izrael földjének azokat a területeit, amelyek a legtermékenyebbek és a legszebbek voltak. Virágba borul és vígad, része lesz a Libanon pompájában, a Karmel és Sáron díszében. Meglátják az Úr dicsőségét, Istenünk méltóságát. Ha Isten belép, akkor ott kivirágzik a sivatag. Akkor ott lehet, hogy eddig semmi nem volt, de egyszerre gyönyörködtető virágok lesznek, és tápláló gyümölcsök is megjelenhetnek. Mindez pedig dicsőíti Istent. A sivatag hasonlóvá lesz, ahogy olvastuk, Libanonhoz, Karmelhez, a Sáronhoz, a legszebb részekhez. Egy kétségbejtő emberi élet hasonlóvá lehet az Úr Jézus Krisztushoz. És ez már leginkább az Új Szövetségből tudjuk, és így is összefügg a Szentírás két része, így is közli az örömhírt velünk, hogy ahová Isten szabadítása megérkezik, ott megmozdul az élet. Hiszen ki is az élet valójában? Jézus Krisztus. Fülünkben csengnek a szavai minden bizonnyal. Én vagyok a feltámadás és az élet. És ahol ő megjelenik, és ahol vágynak arra, hogy valóban ő munkálkodjon lelke által, ott elkezd kibontakozni, növekedni az élet. Lehet, hogy most vagyunk éppen kicsit hasonlók a sivatakhoz, mármint, hogy mi a szívünket, a lelki állapotunkat illeti. Hogy kicsit már magunkból is elegünk van, hogy miért is vagyunk mi ilyenek, hogy talán nem tudunk igazán adni. Nem tudjuk azt adni a másiknak, amire valóban szüksége van. Nem tudjuk adni azt, amit tőlünk kellene megkapnia, házastársként, szülőként. Nem tudjuk adni a család időseinek, vagy a szomszédoknak azt, amire szükségük lenne. Mikor következhet be a fordulat? Azt mondja igénk akkor, amikor a szabadító Úr Jézus megjelenik, mert ahol ő megjelenik, ott a sivatag is kivirágozhat. És ott Jézus Krisztusnak a szépsége jelenhet meg egy ilyen magunkfajta ember életében is. És ez lehetséges. És tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ez a megváltás, ez a megszentelődés, ez a szabadítás. És erre hívogat Isten bennünket mindig, amikor az igéjét hallgatjuk. Nagyon jól tudjuk sokan, hogy Jézusnak a neve is ezt jelenti, szabadító. És ő nekünk személy szerint is szabadítónká lett, és szabadítóként akar belépni az életünkbe. A második kép, amit itt Izsaiás próféta használ, egy embernek a képe. Olyan szemléletesen írja le, hogy ez az ember alig áll már a lábán, roskadozik. Körülnéz, hogy mibe lehetne kapaszkodni, de már a kezében sincs annyi erő, hogy kapaszkodni tudjon. Lógnak a karjai erőtlenül, közben pedig remeg a szíve. Semmire nem használható ember lehetne mondani rá. Segíteni kellene rajta. Szégyelli ő maga is. De mit csináljon? Ha odább kell lépni, akkor alig vonszolja magát. Nincs a lábában sem erő, a kezében sem. Nem tud segíteni, nem tud létrehozni már semmit, nem tud alkotni. És mi történik vele, hogyha a szabadító Istennel találkozik? Azt mondja az ige, megerősödnek a térdei, erő támad a karjában, megszűnik a félelem a szívében, és nem remek többé, mert megérkezett az ő szabadító Istene. Olyan jó lenne, hogyha kiki tovább tudná ezt gondolni, és különösen azok, akik hasonló állapotban vannak, azok, akik átéljük, hogy nincs erőm már, vagy talán már kedvem sincs. Előttem vannak a feladatok, de valahogy még megmozdulni is olyan nehéz. Megpróbálom magam összeszedni, de már ez se nagyon megy. Valami külső segítség kellene, de nincs. Körbenézek, hát magam körül is olyan embereket látok, akik hasonló módon küzdködnek. Nem igazán remélhetek tőlük segítséget. Mindenkinek elég épp a maga baja és terhe. Mert egyáltalán, hogyan is tudnának segíteni rajtam? Mit tudnának tenni, értem? De íme jön Istenetek, és megszabadít titeket. Biztos, hogy közülünk is sokan, remélem sokan megtapasztaltuk már, hogy szól az Isten, talán otthoni csendességünkben, bibliaolvasás közben, vagy talán egy gyülekezeti alkalmon hallgatva az igét. És az Isten szavában olyan erő és hatalom van, hogy meg tud mozdulni az ilyen állapotban lévő ember is. Hogy egyszerre csak a félelem, amely addig ott volt benne és szorongatta, az úgy eloszlik, és érzi, hogy átjárja még a fizikai erő is, a lábait, a karjait, és tud mozdulni, és tudja tenni, amit az Úr rá akar bízni. Meg tud erősíteni a szabadító Isten bennünket. A harmadik kép, amit használ a próféta, az az érzékszerveinkre vonatkozik, amik Isten nélkül nem működnek, vagy nem rendeltetésszerűen működnek. Azt mondja, hogy van szemük, de nem látnak. Van fülük, de nem hallanak. Van nyelvük, de vagy nem szólal meg, amikor kellene, vagy pedig akkor is fecseg, amikor nem kellene. Nem arra használjuk a tagjainkat, amire kaptuk. Amikor azonban a szabadító Isten belép egy ember életébe, egyszerre kinyílik a szeme, felragyog előtte először is Isten dicsősége, a szabadító Úr Jézus. Aztán kezdi magát meglátni olyannak, amilyen. És egyre jobban látja és érti azt is, hogy milyenné válhat ő, hogy kivé fogja formálni őt a szabadító Úr Jézus Krisztus. Meglátja azt is, hogy mások is vannak körülötte, és hogy micsoda terhek alatt roskadoznak, milyen bajokkal, nyomorúságokkal küzdködnek, nagyobbal, mint ő. Hát akkor segítsünk rajtuk. És egyszer csak mozdul a kéz, meg mozdul a láb, és már oda viszi az embert, ahová kell, ahová az Úr szeretné elvezetni. És meg tud szólalni az ember, és Isten szent lelke által tudja azt mondani, amire éppen szükség van. Bízzunk abban, hogy ez lehetséges. Ha a szabadító Úr megjelenik, akkor mindez megtörténhet. Engedjük, hogy ő így gyógyíthasson bennünket. És itt következik negyedik képként az, amit a vízről mond el a próféta, hogy víz fakad a pusztában, patakok erednek a sivatagban. Tóvá lesz a téli páp, és víz fakad a szomjas földön. Miért volt fontos, hogy ezt elmondja a próféta, sőt nem csak egyszer mondja el, azt látjuk, hogy ötször említi meg. Azért, mert elhangzott az ígéret, hogy Isten haza fog titeket vinni a fogságból. Ez valóban jó hír. De a józanabbaknak azonnal eszükbe jutott az, hogy igen, de hogy fogunk mi egyáltalán hazajutni? Hát majdnem 2000 kilométer. Ezt gyalog kell megtenni. Egy sivatagon keresztül is annyi vizet nem tudunk magunkkal vinni, hogy az kitartson végig. Nem fogunk szomjan halni. Kiszabadít bennünket az Isten, s aztán magunkra hagy. Olyan kedves és szeretetteljes az, ami Istenünktől, hogy ismeri az aggodalmainkat, és ő mindenre gondol. Szinte valami olyasmi van ebben a prófétai mondatban, hogy mit képzeltek ti, hogy Isten elvégzi a szabadítást, és utána ott hagy benneteket? Megadja a lehetőséget, hogy hazamehettek, és engedi, hogy útközben elhújjatok? Hát milyen ostoba gondolat ez? Így tudtok gondolni Istenre? Ennyire nem ismeritek? Hogy csak fél megoldást adnak? Hogy mégis elfeledkezik rólatok? Vagy hogy bizonyos helyzetekben tehetetlenné válik, még ő is? Melyik feltételezés él bennetek? Vagy lehet, hogy semmi sem él bennetek? Csak úgy gondoltok Istenre, mint ahogy az emberre, hogy olyan ő? Hát nem olyan. Egészen más az Isten. Ő megadja a szabadulás lehetőségét, de ő fog benneteket haza vezetni is, és hazáig kísérni is, és menet közben megad nektek mindent, amire szükségetek lesz. Hogyha kell, ott a sivatag kellős közepén is vizet fakaszt nektek. Megtette ezt már egyébként is az Isten. Akkor, amikor a pusztai vándorlás során az ígéret földje felé tartottatok. Fakasztott ő ott a kősziklából is vizet nektek. Hát elfelejtettétek? Fel kellene eleveníteni mindazokat a megtapasztalásokat, amelyeket Isten már adott nektek. Meg kellene tanulni, megismerni még jobban, hogy mit is mond ő magáról, hogy hogyan viszonyul ő a népéhez, hogy igaz az, amit énekeltünk a 264. dicséretünkben, hogy sasszányon hordoz, vezére, bajunkban véd. Így bízzátok rá magatokat a szabadító Úrra. És erre valók ezek a prófétai képek is. És olyan jó lenne, ha azt a sokféle aggodalmat, amelyek újra meg újra megmozdulnak ott a szívünkben, meg támadnak bennünk, engednénk, hogy eloszlathassa Isten igéje. Ha egyszer ő küld bennünket valahová, akkor nem kell attól tartanunk, hogy magunkra hagy bennünket menet közben. Ő igazmondó Isten. Ő szeret minket, és neki minden lehetséges. Ha kell, akkor a pusztában vizet fakaszt. Aztán a többi képről, már tényleg csak nagyon röviden, azt mondja a következő, hogy lesz út is hazafelé, amin járhattok. Lesz út, még a sivatagban is. Aki járt homokban, ezt tudja, hogy nem is olyan egyszerű a homokban haladni előre, mint ahogy a nagy hóban sem olyan egyszerű, és nem lehet olyan gyorsan haladni. Lehet, hogy ez is átfutott rajtuk, hogy de hogy fogunk hazaérkezni? Hogy lesz út közben? És azt mondja az Úr, hogy ne féljetek, ő készít nektek utat. Aztán emlékszünk, hogy még mindig jönnek az aggodalmas kérdések, hogy és ha a puszta vadjai támadnak ránk, mi lesz akkor? Nem támadnak. Nem lesz ott oroszlán. Ahová az Úr küld titeket, ott ő meg is véd. Ebben bizonyosak lehettek, és nem kell sem elképzelt, sem valós veszedelmek miatt aggódni. Mert az Úr ott van, mindazokkal, akik az ő útján járnak, csak ne lépjetek le arról az útról. Ő még az ordító oroszlántól, az ördögtől is meg tud védeni titeket. És az utolsó, amit említett itt a próféta, hogy olyan örömöt ad Isten az ő népének, amely öröm soha el nem múlik. Az egyetemes imahét utolsó estéjén erről volt szó éppen, hogy vajon a szívünkben útközben is lehet öröm? Vagy mi csak így tekinthetünk az Istennel való kapcsolatunkra erre az útra, hogy majd ott a végén, majd a mennyben, ott valóban kimondhatatlan öröm lesz a szívünkben. Nem, Isten igéje arról beszél, hogy útközben is lehet örvendezni, örülni az Úrban. Mert ilyen Urunk van, mint ahogyan itt hallottuk Ézsaiás próféta könyve alapján is. Szabadító Urunk van, aki valóban magaslatokon enged bennünket járni. Életünk viharaiban, nyomorúságok között is megtapasztalhatjuk, hogy valamiképpen mégis magaslaton járunk az ő kegyelméből. Valahogy úgy, ahogyan Pál apostol írta a korintusi levélben, és nagy nyomorúságok közül, hogy tele vagyok vigasztalódással minden nyomorúságunk ellenére. Csordultig vagyok örömmel. Isten nélkül pusztaság, elsivárosodás, csükkedés, kétségbeesés, gyengeség, félelmek, örömtelenség. Istennel szövetségben, hogyha valaki visszatér ebbe a szövetségbe, vagy oda lép ebbe a szövetségbe, akkor kivirágzik a sivatag, vízfakad a pusztaságban. Megerősödnek az erőtlen tagok, és megtelik a szívünk örömmel. Tökéletes biztonságban járhatunk. Nem vagyunk kiszolgáltatva senkinek. És tudhatjuk azt is, hogy van jövőnk, még a halálunk utára is. Amit az jellemez, hogy már valóban zavartalan és örök öröm tölti be a szívünket, mert akkor Isten letöröl minden könnyet a szemünkről, és nem lesz többé fájdalom, betegség, csüggedés, kétségbeesés, hanem az Isten békessége tölt be teljesen. Örüljetek hát, örüljünk az Úrban, örüljünk a mi szabadító Urunknak. Örvendezzetek mindenkor a szabadító Úrban. Amen. 238. énekünknek az 5. és 7. verszakait énekeljük most, 238. dicséretünk, 5. és 7. verszakait énekeljük. Köszönjük, Istenünk, hogy nem felejted a fogságban a te népedet akkor sem, ha megérdemelnénk. Köszönjük, hogy egyáltalán nem az érdemeink szerint bánsz velünk, hanem a te érthetetlen nagy kegyelmed szerint. Magasztalunk ezért. Könyörülj rajtunk, hogy kimerjük nyitni a szívünket egészen a te kegyelmed előtt, hogy ne azt méricskéljük, mire szolgáltunk rá, és ne a magunk elképzelésére hagyatkozzunk, hanem merjünk egészen a te kijelentett igédre, ígéreteidre támaszkozni. Dicsőítünk téged, mert igazmondó Isten vagy. Bocsásd meg, hogy sokszor megbántunk hitetlenségünkkel. Szabadíts meg kételjeinktől. Töltsd meg szívünket reménységgel. Engedd, hogy átéljük mindannyian, hogy szabadító Isten vagy. Minden kötelékünkből, minden bizalmatlanságunktól szabadíts meg kegyelmesen minket. Hadd virágozzék ki a mi puszta életünk is. Hadd áradjanak élővizek belőled az életünkbe és rajtunk keresztül másokhoz. Kérünk, hogy ezek a képek teljenek meg tartalommal, és hadd éljük át mindegyiknek a valóságát. Köszönjük, hogy ez igaz, mert te ígérted. Taníts meg minket ezzel a reménységgel, és már most ennek az örömével élni. Urunk, így gondolunk most a betegekre, így gondolunk a megszomorodott szívűekre, és így imádkozunk értük is. Így imádkozunk egész gyülekezetünkért, egyházunkért. Így imádkozunk népünkért. Könyörülj meg rajtunk, hogy végre igazán oda tudjunk hozzád fordulni, és merjünk bízni benned, merjük rád bízni egész életünket, jövőnket. Jézus Krisztus érdeméért kérünk téged. Hallgass meg bennünket kegyelmesen. Amen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imát.
Mi Atyánk, hogy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Adakozást hirdetem az ige szavaival, aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatja meg Isten szabadítását. 50. Zsoltár 23. verse. Sok szeretettel hívok mindenkit a ránk következő hét alkalmaira is, hétfő délután 4 órától az ifjak számára lesz konfirmációi előkészítő, szerdán 9 órai kezdett el a nyugdíjas délelőttünkre, várunk szeretettel mindenkit, aki ebben a korban van. Csütörtökön este 6 órai kezdettel tartjuk gyülekezeti bibliaóránkat. Pénteken délután 4 órai kezdettel a felnőttek számára lesz konfirmációi előkészítő. Vasárnap pedig a szokott időben, tehát 10 órától lesz istentisztelet. Az istentisztelettel egy időben lent a gyülekezeti helyiségeinkben, két csoportban gyermekistentiszteleteket is tartunk. Pici gyermekekkel pedig itt a földszinten, a babaszobában, televízión keresztül hallgathatják, követhetik a szülők az istentiszteletet. Hirdetem újra, amit már elmúlt héten is jeleztem a testvéreknek, hogy a házasság hetéhez kapcsolódóan sor kerül itt Budaörsön is egy keresztény rendezvényre. Ennek az időpontja február 17-e, vasárnap, és 5 órai kezdettel lesz ez az alkalom, a helye pedig a Friedman ház. Ez egy gyertyafényes, romantikus vacsora lesz, de a vacsora közben elhangzik majd két előadás is, és nyilván a házasságról abban fog segíteni ez a két előadás, hogy Isten szerint, az ő akarata szerint tudjuk valóban megélni kapcsolatainkat, és így gazdagodhassunk ezekben. Az első előadás címe Nincsen rózsa tövis nélkül, a másodiké pedig Mézes évek. Jelentkezni február 3-áig lehet a lelkészi hivatalban a részvételi díj befizetésével, amely házaspároknak, tehát két személynek 6000 forint. Várjuk hát így a jelentkezést erre a rendezvényre, és szeretettel hívok és buzdítok minden házaspárt arra, hogy vegyünk részt, és gazdagodjunk így is. Hirdetem azt is, hogy új keresztkérdések kurzus is indul itt majd gyülekezetünkben. Február 26-án kedden este 7 órai kezdettel. A keresztkérdések kurzus 10 alkalomból áll, ez 10 estét jelent, este 7 órától körülbelül 9 óráig. Előadások hangzanak el, előtte együtt vagyunk vacsorán. A vacsora azt a célt szolgálja, hogy tudjunk egymással is beszélgetni, és egymást is megismerni, és kicsit közösségé formálódhassunk. Az előadás után pedig kis csoportokban beszélgetésre kerül sor. Ezen az előadáson igazából a kereszténység alapvető tanításai hangoznak el, de úgy, azzal a reménységgel, és ezt kérjük imádságainkban is, hogy ne csak ismereteket szívhassunk magunkba, hanem meg is tapasztalhassuk, hogy mit jelent az Úr Jézus Krisztussal való követés, hogy tényleg elindulhassunk ezen az úton, aki előtt még ott áll ez, vagy megerősödve haladhassunk tovább ezen az úton. Jelentkezni ugyancsak a lelkészi hivatalban lehet erre a kurzusra. Hirdetem azt is, hogy a gyülekezetünk életéhez kapcsolódó kérdőívekből még másoltunk, ugyanis az elmúlt vasárnapokon eljutott olyan információ hozzánk, hogy elfogyott, és aztán valóban meg is győződhettünk erről. Most vannak, tehát hogyha valaki még nem vitt el, akkor lehet elvinni kérdőívet, és kérjük szépen, hogy minél hamarabb, hiszen azt kértük, hogy január végéig ezek a kérdőívek jussanak vissza, abba a kartondobozba lehet tenni, amely ott van a bejárat mellett, rá is van írva a kérdőív. Templomunk és gyülekezeti helyiségeink takarításához kérünk és várunk szolgálatra kész testvért még. Talán tudjuk, hogy a gyülekezetünk némely tagjai vállalták ezt a munkát, ezt a szolgálatot, hogy szombatonként itt a templomot is, meg a gyülekezeti helyiségeket is kitakarítják. Ez szolgálatként, tehát nem kapnak érte semmilyen juttatást. Most is szeretném megköszönni mindenkinek, aki benne van ebben a szolgálatban, viszont szükség lenne még egy vállalkozó és szolgálatra kész testvére. Kérem, hogy akár most itt istentisztelet után is lehet szólni nekem, aki be tudna állni. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 6 hetente kerül sor egy emberre, és párban, tehát egy szombaton ketten végzik a takarítást, és most az egyik párnak az egyik tagja nem tudja tovább vállalni, és ezért kérünk szépen a helyére még egy testvért. Húsvéti gyülekezeti hírlevelünkbe, amely készülőben van, várunk bizonyságtételeket és a gyülekezeti alkalmainkról beszámolót a testvérektől, úgy, ahogyan azt eddig is tettük az eddigi hírlevelekkel kapcsolatban. Hirdetem azt is, hogy csütörtök délelőtt kisköri lelkész találkozó, egyben továbbképzés lesz itt nálunk, tehát mi biztosítjuk a helyszínt ennek a találkozónak. Kérem a testvéreket, hogy gondoljanak ránk, és erre az együttlétünkre is imádságaikban. Most pedig átadom a szót Tóth György testvéremnek.
Kedves testvérek, jelen ma délutáni református adást szeretném hirdetni, mint nagyon sokan tudják, legalábbis remélem. Havonta egy alkalommal kaptunk adásidőt a Budaörs Rádiótól. Ma délután 2 órakor lesz a soron következő adásunk. Mácsadi Ferenc körülbelül 1/2 évet tartott egy előadást az úgynevezett Y-generációról itt a templomunkban. Sokan voltunk, de nem elegem. Úgy gondoltuk, hogy érdemes közkincsé tenni ezt az előadást. Az Y-generáció az a generáció, akinek az életét a számítógép és a modern hírközlés és egyéb informatikai vívmányok, ezek alapvetően meghatározzák, tehát a mai fiatalok. És ez az előadás arról szólt, hogy hogyan és mi módon érthettünk szót saját gyermekeinkkel, vagy unokáinkkal. Ennek az előadásnak az első feléből már egyszer készítettem egy adást, most a második fele kerül sorra. A 2 között volt a karácsonyi adásunk. Ez a második fele nagyon érdekes szintén. Ebben kerül sorra itt a hallgatóság sorában helyet foglaló embereknek a kérdéseire, és jellemző az előadó rutinjára és hozzáértésére, hogy rendre ráismert arra az élethelyzetre, amit ő nem tudhatott, de mi gyülekezeti tagok azért ismerjük egymást, hogy aki valami, amit kérdezett, az miért kérdezte, és miért úgy kérdezte. És akkor itt ragadom meg az alkalmat, hogy elmondjam, hogy a Budaörs Rádióval közösen egy olyan rendszert alakítottunk, hogy kiszámíthatók legyenek ezek az adásnapok. Minden egyes hónapnak a 4. vasárnapján vannak a budaörsi adásnapok. Eddig ugye 4 hetente volt, és ez kicsit bonyolultan volt követhető, most pedig minden hónap 4. vasárnapján. Hogyha valaki netán elmulasztaná ezt az adást, nem tudnám meghallgatni, akkor az interneten fönn lesz a hanganyag az adás elhangzása után, vagy ezt követően. Illetve valamennyi adásunk, és így ennek az előadásnak az első része is fönn van már a budaörs.ref.hu honlapon, ékezet nélkül, tehát budaörs.ref.hu. És akkor itt ragadom meg még az alkalmat, hogy elmondjam, hogy a múlt héten 6 új hanganyag került föl a honlapunkra. Ebből a 6-ból 5 az egyetemes imahétnek a elhangzott prédikációi, ige hirdetései, imái és egyéb információk, amik ottan elhangzottak. A 6. hanganyag az pedig a kb. 2 hete volt itt egy Gordonka hangverseny a templomunkban, annak a hanganyaga. Ez is prédikációk, és hát gyakorlatilag majdnem 10 évre visszamenőleg meghallgatható szinten minden gyülekezeti alkalmunk. Javaslom, mert ez eléggé egyedülálló a gyülekezetek között ekkora anyaggyűjtemény. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönöm szépen is! Most pedig énekeljünk együtt a kerületünk által megjelentetett új énekeskönyvünk egyik énekét, mely így kezdődik. Mint szarvas hűs vízforrásra, úgy szomjazik lelkem rád. Mindezek után, Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa arcát reád az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa arcát feléd az Úr, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.